Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerelem koncert címmel tartott dicsőítő estet az Eukariszt együttes a budapesti Radnóti Miklós Művelődési Központban. Az előadók az idei házasság hete mottójához kapcsolódtak, a hűség szabadsága. Gável András a koncert elején kiemelte, hogy amikor a szerelmet ünnepeljük, leginkább Istent ünnepeljük. A dicsőítés vezető rámutatott, rossz, elkoptatott értelemben beszélünk ma általában a szerelemről, mert egy olyan dologra gondolunk, ami egyszer csak meglep bennünket, aztán pedig észrevétlenül elhagyja a szívünket. A szerelem azonban örök, hiszen az ős mintája Istenben fedezhető fel, aki soha nem vonja vissza az ember iránt tanúsított szeretetét. Szerte az országban több mint 200 óvoda megépítéséről vagy felújításáról számolt be katolikus, református, baptista és evangélikus testvéreinkkel közösen. A miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Fejérvár megyei Bakony Csernyén. Az újonnan épült evangélikus óvoda átadóján Soltész Miklós kiemelte, mindez több mint 20 ezer óvodai férőhely megújulását jelenti, közülük több mint 8000 teljesen új. Soltész Miklós hangsúlyozta, az egyházi óvodaépítések egybecsengenek az elmúlt évek kormányzati családpolitikai törekvéseivel, a családtámogatásokkal, legyen szó családi adókedvezményről, otthonteremtési támogatásokról, vagy épületek megújításáról. A Szent Mihály templomban tartott ünnepi szentmisével elkezdődött Kolozsváron a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye Márton Áron 130 emlékéve. Ezt a néhai erdélyi püspök születésének 130. évfordulója alkalmából hirdették meg, és fő célja a fiatal generációkkal is megismertetni szellemiségét, örökségét. Márton Áron élete több szállal kötődött Kolozsvárhoz, és épp csütörtökön volt 87 éve, hogy a főtéri templomban püspökké szentelték, és elindult meghatározó szolgálata. Emelte ki Böjte Csongor kommunikációs koordinátor az emlékévről tartott sajtótájékoztatón. Kerekes László gyulafehérvári segédpüspök hangsúlyozta, Márton Áron élete nem letűnt esemény, nem történelem. A hívek közbenjáróként tekintenek rá, ma is a segítségét kérik. A katolikus Caritas a nemzetközi szolidaritás jegyében humanitárius segítséget juttatott el az ukrán katolikus Caritasnak a lakosság megsegítésére. 32 áramfejlesztőt, valamint 10 millió forint támogatást, közölte a szervezet. A közlemény szerint a villamos energiahálózatot ért háborús károk és támadások következtében Ukrajna több térségében súlyosbodtak az áramellátási nehézségek, a tartós hidegben a gyakori áramszünetek veszélyeztetik a fűtést, a vízellátást és a mindennapi élet alapvető feltételeit. A segélyszállítmányt Zagyva Rihárd, a katolikus Caritas országos igazgatója személyesen adta át, jelenlétével a gyors, célzott segítségnyújtás fontosságára kívánta felhívni a figyelmet a téli vészhelyzeti időszakban. Május végéig meghosszabbítja a kormány az árrés csökkentést, jelentette be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely a kormányinfón ezt azzal indokolta, hogy az intézkedés kedvező hatással van az inflációs adatokra. A kormány történelmet írt azzal, hogy 2025 őszén kiírta a Magyarország ifjúsági fővárosa című pályázatot, közölte a fiatalokért felelős helyettes államtitkár Cegléden, ahol az új ifjúsági ház látványterveit és funkcióit mutatták be. Nagy Varga Zsófia elmondta, a tét komoly volt, hiszen a pályázat keretében egy magyarországi és egy külhoni település nyerhette el a címet 100-100 millió forintos támogatással fiatalokat célzó programok megvalósítására. Hozzátette, Még csak első alkalommal írták ki a pályázatot, de már 22 település mérette meg magát, majd egy 4 fordulós, élő televíziós adásból álló vetélkedő sorozatban Cegléd és Gyergyószentmiklós került ki győztesként. Végül az időjárásról. Az éjszaka második felében nyugat felől növekszik, nyugaton vastagszik a fátyol felhőzet. Emellett északkeleten köd is képződik, csapadék nem valószínű. A délkeletire, délire forduló szél többnyire gyenge, mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet -3 és +4 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. EGRI és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat. Az adás készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai műsorunkban Csikós Gábor, Horváth Gergely Krisztián, Őkovács József történeti munkájáról, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen olvasnivalót hoztál most a hallgatóinknak? Milyen témában?
Most a Vidék szovjetizálása című kötetet hoztam, amely egy történeti témájú könyv, mondhatjuk azt, hogy egy tudományosan ismeretterjesztő könyv. Ez nyilván azt jelenti, hogy tudományosan alátámasztott tényekből dolgoznak a szerkesztők, szerzők. Teljes mértékben forrásközpontú a munka, de mégis a nagy közönségnek nem csak a szakmának szól, hanem tényleg az átlagembernek közérthető formában próbálja bemutatni a magyar történelem egy igen fontos korszakát, amelyről talán nem olyan sokat tudnak a hallgatók.
Viszont egy olyan korszakot mutat be, amelyben vannak olyan hallgatóink, akik ugye élhettek.
Nagy valószínűséggel a hallgatók között biztos, hogy van olyan ember, aki talán emlékszik is ezekre a történetekre. Vagy azért, mert nagyon kicsi volt, vagy azért, mert már egy picit nagyobb volt, de biztos, hogy a család miatt nagyon sokan érintettek, tehát hogyha nem is személyes emlékek vannak, de az érintettség az biztos, hogy jelen van, hiszen az a könyv cím, hogy a vidék szovjetizálás, ugye mi is az, hogy vidék, tehát igazából Budapesten kívül minden vidéknek számít jelen esetben, de itt azért mégis a könyv jelentősebb része inkább olyan értelemben vett vidékre fókuszál, mely a falvakra, a klasszikus magyar falura, illetve a paraszti életformára koncentrál, és azért is aktuális most ez a kötet, egyébként 2023-ban jelent meg a Jaffa kiadó gondozásában, mert ugye a vidék szovjetizálása az lényegében 1945-tel kezdődik, tehát hogyha egy kicsit egy évfordulókhoz szeretnénk kötődni, akkor azért ennek idén évfordulója van, tehát mégiscsak 80 éves távlatból beszélünk, és azért is aktuális, nem csak azért, mert most éppen milyen évet írunk, hanem azért is aktuális, mert ha ma elutazunk bárhova, vagy szétnézünk a falvainkban, azért a falvak kezdenek elnéptelenedni, nagyon sok helyen már az elnéptelenedés második, harmadik fázisában vannak, és ez a folyamat lényegében erre az időszakra vezethető vissza. Tehát ez a könyv egyfajta magyarázatot, képet ad arról, hogy mégis mi történt itt 1945 és 62-63 között, tehát egy ilyen 20 évnek a történetét mutatja be, és lényegében, ha valaki kézbe veszi ezt a könyvet, akkor nagyon sok kérdésre választ kaphat, hogyha esetleg nem falusiként, hanem városiként elmegy akár itt Heves megyébe, akár Borsod megyébe a falvakat járni, és hogy miért olyan üresek, miért vannak előregedve ezek a települések, és hát amit mondjuk esetleg történelmi tanulmányainkból, vagy más egyéb olvasmányainkból, vagy akár filmekből ismerünk, hogy milyen volt mondjuk a két világháború közötti magyar vidék, az hogyan változott meg, és hogyan alakult ki azzá, ami most, az mindennek a 20 évnek a folyamata.
Ha már a címnél tartottunk, a vidék szót megmagyaráztad a hallgatóinknak, most a cím második feléről is mesélj egy kicsit.
A szovjetizálás fogalom jelen esetben, hát ez alapvetően a szakmában használt fogalom, az utóbbi 15-20 évnek a szakkifejezése. Ez lényegében az 1945 utáni társadalmi változásoknak az összefoglaló neve. Itt ugye a könyv, meg illetve ez az egész folyamat az 1945-ös földosztással kezdődik, illetve annak a szorosan vett előzményével, és utána ennek a folyamatával, ennek a következményével, az ezután következő időszakokkal, és mindez egy folyamat, ami ugye nyilván a szovjet jelenlétnek is köszönhető, tehát a szovjetizálás ugye ebben az esetben azt jelenti, hogy a Szovjetunióban használt, a Szovjetunióban már kialakult társadalmi hatásoknak, átalakulásoknak a magyar megfeleltetése. Ezt mondanám rá így leegyszerűsítve, bár ugye egyébként nem szoktuk nagyon így lefordítani, tehát most lehet, hogy ez így úgy tűnik, mintha nem magyar szó lenne, de erre egyébként nem szoktunk más magyarosabb kifejezést használni, mert azt gondolom, hogy a szakmának az igen jelentős része most már így általánosan ugyanazt érti ezen a fogalmon. Emiatt is lehet visszautalni arra, amit a legelején mondtam, hogy ez egy ilyen tudományosan ismeretterjesztő könyv, hogy itt is azért megjelenik akár a címben is az a szakmaiság, hogy egy olyan fogalmat használni a hétköznapi olvasó előtt is, amelyet lehet, hogy korábban csak a akadémiai körökben, a tényleg a tudományosan megírt tanulmánykötetekben, konferenciákon lehetett hallani.
Említed azt a kifejezést, hogy a szakma, viszont olyan könyvesboltokban is kapható, vagy kapható volt, ahol nem csak a szakma jut hozzá, és nem csak a tudományos területen dolgozók. Tehát akkor kiknek íródott, kiknek szól?
Alapvetően mindenkinek. Egyébként a szakmának is szól, hogyha valaki meg szeretné ismerni ezt a korszakot jobban, és mondjuk nem ezzel foglalkozik, nem mondjuk nem tudom, ókorral, középkorral foglalkozik, akkor is egy nagyon fontos mű, sőt, még az egyetemi oktatásban is van létjogosultsága ennek a kötetnek, hiszen teljes mértékben forrásközpontú, tehát itt a forrás alatt azt értjük, hogy levéltári forrásokat sorakoztatnak fel, és a legfontosabb olyan forrásokat választották ki a szerzők, illetve szerkesztők, amelyek úgymond beszélnek, tehát nagyon sok mindenki számára közérthetően megfogalmazzák azokat az eseményeket, amelyeket ők ki szeretnének emelni, és itt ugye leveltári forrásokat, illetve korabeli sajtóanyagot is használnak, visszaemlékezéseket, interjúkat is, viszont hogy a szakmaiságot kicsit úgy erősítsük benne, egy nagyon komoly irodalmi jegyzék is van benne. Ugye, hogyha egy szép irodalmi könyvet olvasunk, abban általában ritka vagy kevesebb szakirodalmi, felhasznált irodalmi hivatkozás van, bár azért tudjuk, hogy akár mondjuk Szabó Magda esetében is nagyon sokszor megmagyaráz olyan dolgokat, ami miatt mondjuk egy ilyen magyarázó jegyzettel kell ellátni a kötetet. Itt ugye ez egy kicsit más, tehát itt tényleg a Magyar Nemzeti Levéltár egyes tagintézményeinek a különféle jegyzőkönyveit, különféle földbirtokrendező tanácsok iratait, illetve bizottsági anyagokat is felhasználnak, de mégis megpróbálják a közérthetően az átlagember számára befogadható módon megírni, és ugye, ahogy mondtam is, hogy a szakmaiságot növeli az is, hogy egy könyv esetében, hogy mondjuk mennyire széles az irodalmi, tehát az irodalom jegyzéke, hogy mennyire széles az olvasottsága az adott szerzőknek, hiszen azért történelemtudományban is, illetve más tudományterületeken is manapság egy alapvető elvárás az, hogy ismerjük egymásnak az írásait, és hogy ismerjük a szakirodalmat, nem csak a forrásokat, hanem a szakirodalmat is kell ismerni, és ebből is nagyon jól látszik azt, hogy a szerzők a nemzetközi szakirodalomban is nagyon jártasak, és tényleg követik a legújabb, legkúránsebb irodalmakat. Ezzel párhuzamosan egyébként a régebbi, akár társadalomtudományi értekezéseket is, itt például most kinyitottam a felhasznált irodalomnak az első részénél, ahol az A betűnél járunk még csak. Itt ugye Andorka Rudolfnak is több munkáját felhasználják. Ugye Andorka Rudolf, hát a magyar szociológia egyik alapítója volt, fogalmazhatunk így. Annak idején szociológiai tanulmányaim során a szociológia alaptankönyve az Andorka Rudolfnak a munkája volt, tehát lényegében ő határozza meg a mai társadalomkutatást, a mai társadalomtudományt, tehát nyilván egy ilyen könyvben is nem csak a gyakorlati tapasztalattörténeti események jelennek meg, hanem egy kicsit ilyen elméleti társadalomformáló oldalról is, emellett pszichológiai oldalról is, mert arról nem beszéltünk, hogy kötetnek három szerkesztője van, és a három szerkesztőnek az egyike, ő nem csak történész, hanem pszichológus is, emiatt az ő munkáiban nagyon sokszor, nagyon erősen megjelenik ez a pszichológiai vonal, hiszen az ő kutatásaiban itt a történeti pszichológia nagyon erősen meg szokott jelenni, aki egyébként szintén a Zegri Egyházmegye területéről származik, mert ő egy jászárokszállási születésű, vagyis jászárokszálláson nőtt fel, tehát ő az Egri Egyházmegye területéről származik, ő élete első időszakát viszonylag közel hozzánk élte le.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmányajánlónkat. Márti, ahogy mesélsz erről a könyvről, még itt a beszélgetés eleje közepetáján, érdemes azt leszögezni, hogy Nem szabad megijedni a címtől, hogyha ezt meglátjuk a könyvesboltban, hiszen alapvetően már említettük, így súroltuk ezt a gondolatot, hogy ez nem a szakmának szól, illetve használunk ugye olyan szavakat, hogy kutatás, szakirodalom, hogy nem szabad megijedni ettől a könyvtől, hiszen gyakorlatilag ez nem valamilyen ilyen magas irodalmi vagy szakmai zsargont, szakzsargont használó kötet, hanem gyakorlatilag köznyelvi fordulatokkal van megírva, hogy egy úgy mondom, hogy laikus, átlagos olvasó is a kezébe tudja venni. Viszont azt már említettük, hogy mindenkinek ajánlható. Nyilván, akinek már megvan a bizonyos szintű tudása, fiatal felnőttek, felnőttek idősebbek számára. Miről szól maga a könyv? Ugye három szerkesztője van, gyakorlatilag három író műve. Miről szól ez pontosan, és mit szeretne közelebb vinni az olvasójához?
Visszatérek egy kicsit a gondolatod első részéhez, hogy nem kell tőle megijedni. Ha az ember elkezdi olvasni, lehet, hogy fog találkozni pár olyan kifejezéssel, ami lehet, hogy azt mondjuk rá, hogy szakzsargon, vagy szakzsargon. Nyilván nagyon nehéz ilyen témákról annyira egyszerűen írni, hogy teljes mértékben mellőzzük a szaknyelvet, ha lehet így fogalmazni, de a szerzők, akik egyébként 10 voltak, ők nagyon jól leküzdötték ezt az akadályt, és ami még azt gondolom, hogyha mondjuk bemegyünk a könyvesboltba, jelenleg is kapható egyébként a könyv, akkor ha megnézzük a címet, az egy dolog, viszont egy nagyon szép olyan, tehát hogyha a könyvet külsőre meg lehet ítélni, akkor azért ez nem annyira egy ilyen komoly könyvnek tűnik, hiszen az elején egy kis traktor van, amin ugye ott ülnek a traktoros vezetők, ugye ezzel a vidéki életet, a földműves réteget szeretnék ugye szimbolizálni, meg egyébként színvilágban is tényleg ez az ilyen bordós, bézses szín. Én amúgy azt gondolom, hogyha ezt valaki meglátja a polcon, akár csak így messziről, úgyhogy mondjuk a címet nem olvassa, akkor is felkelteti az embernek az érdeklődését. Nyilván a Jaffa kiadó gondozásában megjelent könyvek általában egyébként ilyenek szoktak lenni, tehát azért is emeltem ki az elején a kiadót, mert ilyen esetben, amikor egy olyan könyvről beszélünk, ami a szép irodalom és a magas szintű tudomány közötti könyvet jelenti, mert végül is ez egy ilyen határterület. Itt a kiadó az nagyon fontos szempont, hogy ugye a kiadó mit képvisel, a kiadó mit vár el, és utána ugye hát a szerkesztők szerkesztették nyilván a könyveket, tehát a könyvet, de azért itt a kiadónak a szerepe az mindig nagyon fontos, hiszen a kiadónak van egy arculata, van egy olyan elképzelés, hogy ők mit szeretnének, meg mi az, ami eladható, hiszen a jelen esetben itt a könyvnél nagyon fontos az eladhatóság, hiszen hogyha mondjuk akár a Tudományos Akadémiának egy kiadványáról beszélünk, az ugye teljesen más, hiszen ott más a célközönség. Itt viszont az egy fontos szempont volt, hogy a nagy közönség számára viszonylag érthető módon ennek a történeti korszaknak, ami egy nagyon fontos történeti korszak, és nagyon fontos történeti eseményeknek a sorozata, megpróbálják bemutatni úgy, hogy az átlag ember az érdeklődőknek is érdekes legyen. És hogy visszatérjünk a kérdés második felére, hogy miről is szól, talán úgy lehetne legjobban elmondani, miről is szól, hogyha egy picit belenéznénk a tartalomjegyzékbe, ahol több nagy fejezetre van osztva, és azon belül a fejezetekre vannak osztva így a könyvnek a különféle eseményei. Hát itt ugye nyilván a legelején ki kell térni, a szerzők kitérnek egy kicsit az elméleti háttérre, ennek így a történeti elemzésére, mert azért mégiscsak történészekről van szó, tehát itt azért nem újságírók írták ezt a könyvet, ezt ugye azért fontos kiemelni, mert azért egy történész nagyon ritkán tud elvonatkoztatni attól, hogy mondjuk ne forrásközpontúan írjon valamit, hiszen azért mégiscsak ebben él, ebben dolgozik, ezt tényleg így a napi rutinnak a részét képezi, hogyha meg lehet így fogalmazni, tehát azért én azt gondolom, hogy nagyon nehéz akár elengedni azt, hogy úgy írjunk le valamit, hogy nem hivatkozzuk le, hiszen ez annyira az életünk részét képezi. És akkor ugye, hogy utaltam is már így a beszélgetésünk elejére, hogy ugye a szovjetizálás kezdett, ez a háború végével kezdődik, tehát azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a második világháború az egy több éves tragédiája volt az országnak, és amikor véget ért a háború Magyarországon, azzal nem szabadultunk fel, hanem kezdődtek a következő tragédiák, a magyar társadalom következő tragédiái. Hiszen amikor azt gondolnánk, vagy hogyha így átgondoljuk, hogy mégis milyen háborús események voltak, akkor ugye visszagondolunk arra, hogy Magyarországon véget ért a háború. De ezzel párhuzamosan azt látni kell, hogy 1945 márciusában egy miniszteri rendelet értelmében, ugye, hát amit úgy szoktunk nevezni, hogy a földosztás folyamatának a kezdete, ami ugye azt jelentette, hogy ha megnézzük a rendeletet, akkor ott meg van határozva, hogy mekkora földterülettel rendelkező gazdáknak kellett a földjüket odaadni az államnak, mondhatjuk így, hiszen ugye államosították ezeket a területeket, de nem csak a földeket, hanem az állatokat, a gépeket, mindent. És itt azért nagyon sok visszaélés volt ezzel kapcsolatban, mert hogy először egy bizonyos mértékű földterületről volt szó, aztán utána egyre kisebb lett, aztán az is, hogy most mit vesznek alapul, mit nem, tehát lényegében ez az időszak, hogy most nagyon leegyszerűsítve szeretnénk megfogalmazni, akkor a háború előtti nagybirtokrendszernek a teljes mértékű felszámolását jelenti. Itt ugye a propaganda szerint ez volt a cél, hogy a föld nélküliek földhöz jussanak, hiszen ha megnézzük a háború utáni, vagy akár említhetnénk az 1941-es népszámlálást is, azért azt emelem ki, mert ugye a népszámlálások 10 évente szoktak lenni, és ugye 45-ben nem volt, tehát 45 előtt 41-ben volt, utána következő, ez már az 51-es volt. A népszámlálási adatokból lehet leginkább azt tudni, mondjuk hány föld nélküli ember volt az országban, nyilván nagyon sok, de ezek az emberek azért nagyon sokan a nagy birtokokon, az uradalmakban dolgoztak, és itt azért egyik napra a másikra nagyon komolyan megváltozott embertömegek élete. Vagy azért, mert egy olyan helyen dolgozott, ami felbomlott, vagy azért, mert elvették a földjeit, azt, amit ő, vagy akár a családja több generáción keresztül folyamatosan átadott generációról generációra, tehát ilyen családi hagyományok teljes egészében megszűntek. Illetve az is, hogy mondjuk, ha valaki földhöz jutott, vagy házhelyhez, akkor mit kezdett vele? Hiszen azért ez ma is így van, de nyilván régen is így volt, hogy most azért már kapok egy két holt földet, mit csinálok vele, hogyha nincs hozzá eszközöm, nincs hozzá vetőmagom, lehet, hogy tudásom sincs hozzá, nyilván most sincs mindenkinek hozzá tudása, régen sem volt, tehát nem úgy születtek az emberek, hogy tudták, hogy mit kell kezdeni, és azért azt meg nem szabad elfelejteni, hogy ez a rendelet, ez márciusban született meg, és ugye a tavaszi vetéseket meg már el kellett kezdeni. És ugye ez egy nagyon komoly anomáliát eredményezett így az országban, hogy nagyon sok vetetlen föld volt tavassza, aminek utána ugye ősszel is meg lett a következménye, ugye kevesebb volt a betakarított termény, de illetve nagyon sok belső társadalmi feszültséget okozott ez az egyes helyi közösségekben, hiszen itt ilyen helyi földosztó bizottságokat hoztak létre, és a helyi közösségben alsó szinten vitték végbe ezt az egész folyamatot. Utána nyilván ennek volt egy megyei szintje, illetve egy országos szintje is, de itt ugye a könyv alapvetően helyi, lokális szinteket próbál bemutatni, és egyes közösségeknek így a helyi tapasztalat történetét. A tapasztalat történet szót már talán másodszor használom, szándékosan, hiszen a társadalom történetben ez egy nagyon fontos dolog, hogy a tapasztalat történeteket vizsgálni, hogy az egyes emberek által megélt eseményekről beszélni, vagy akár azokat kiemelni. Hiszen ugye nagyon sokszor, hogyha teljesen mindegy, hogy milyen korszakról, vagy milyen történeti eseményről beszélünk, ugye az írott történelem igen jelentős része az a nagy politikáról, politikatörténetről szól. Az utóbbi években, évtizedekben Magyarországon is már így nagyon népszerűvé vált a társadalom történet, tehát a tömegnek a történetét vizsgálni, hiszen ugye, ha most így visszagondolunk a középkorban is, kikről tudunk az uralkodókról, illetve a nagy nemesi családokról. Tehát, hogy mondjuk valakinek jobbágy felmenői vannak, mondjuk elkezd családfát kutatni, akkor amíg van anyakönyvezés az adott településen, addig nyomon követhető a család, hogy előtte mit csináltak, azt nem tudjuk, hiszen róluk nem írtak. Velünk kapcsolatos források nagyon ritkán maradtak fenn. Itt viszont ugye a 20. században egy olyan szerencsés helyzetben vannak a kutatók, ami hát most szerencsés helyzet vagy hátrány, ezt ugye nyilván el kell dönteni. Nagyon sok a forrás, nagyon széles forrásbázis van, és hát nagyon sokan személyes történeteken keresztül is be tudnak kapcsolódni ezekbe az eseményekhez és ezekhez a tapasztalatokhoz. És azért, hogy az elején beszéltünk róla, hogy ez a könyv egy olyan időszakot ölel fel, amelyre a hallgatók közül talán emlékeznek, vagy érintettek. Én ugye akkor kiemeltem ezt, hogy ha nem is emlékszik rá, de érintett, hogy akár csak itt a földosztás kapcsán is, ugye a másod-harmad generációt élünk most, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok családban ez megjelent ez a téma, hogy mondjuk beszéltek róla, hogy a nagyszülőnek, dédnagyszülőnek mondjuk mekkora földterülete volt, és utána azzal mi lett, vagy hogy miért költözött el a következő generáció akár a városba, és utána ugye nyilván itt most nem csak 45-ről kell beszélni, mert ez a könyvnek csak az első fele, hanem utána így a könyv második részében a 48 és 56 közötti időszakról is nagyon részletes írás van, de amit még én így fontosnak tartok kiemelni, az az 59 és 61-62 közötti időszak, de ami pedig már a kényszer kollektivizálásnak a, mondhatjuk azt, hogy fénykora, hiszen ebben a három évben azért a kollektivizálás nagyon gyorsan, tehát nagyon felgyorsult. Itt ugye a kollektivizálás alatt az erőszakos tésztesítési folyamatot kell érteni, és erre viszont biztos, hogy még többen emlékeznek a hallgatók közül, vagy azért, mert részesei voltak, vagy pedig gyerekként a szüleik által részeseik voltak, hogy milyen az, amikor egyik napról a másikra oda kell adni, és egy ilyen közös valamiben kell részt venni, amihez már így az egyéni érdekek nem úgy kapcsolódnak, mint korábban ugye a saját tulajdonhoz. És valószínűleg nagyon sokan emlékeznek arra is, hogy ez milyen hatással volt akár így a családi életre is, hogy ha megnézzük így a falvaknak a népességét, akkor lehet látni, hogy 1960-as évektől folyamatosan csökken a népességszám, hiszen akik az 50-es években született gyerekek, náluk indult el az a folyamat, amit ma is nagyon sokszor ki szoktunk emelni, hogy lehet, hogy még egy faluban megszületik egy gyerek, általános iskolába oda jár, középiskolába már elmegy a városba, aztán egyetemre elmegy valahova, de már nem fog visszamenni. Ez nem egy új keletű tendencia, hiszen ez már a 60-as, 70-es években is így volt, tehát ha megnézzük az 50 után született embereket közülük, nagyon sokan inkább Budapest központú életformát választottak, vagy pedig hát a városokba mentek, hiszen itt a kényszer kollektivizálással párhuzamosan egy iparosítási folyamat is elindult a városba, tehát lényegében, vagyis az országban, és ezzel ösztönözték arra az embereket, hogy ne a falun, a kis falusi közösségükben éljenek, hanem hiszen ott ugye egyre kevesebb lehetőség lett, azáltal, hogy már nem a saját gazdaságukban dolgoznak, és így kényszerből is, ha elmentek városba, iskolába, akkor nagy valószínűséggel ott maradtak, és ez egyébként nagyon jól nyomon követhető akár itt a Heves megyei falvak népesség számának alakulásában is, mert hogyha megnézzük, mondjuk nem feltétlenül mondjuk Eger környékének, vagy közvetlen környékének, hanem hogy ezzel pár kilométerrel arrébb megyünk, akkor nagyon sok olyan település volt, akár itt a mi régiónkban is, ami a 60-as években ilyen 1200-1300 fős település volt, most pedig 500 fő alatti. És azért azóta csak 60-70 év telt el. Tehát azért itt két generáció élte le azóta így az életét, és azóta tehát így nem is feleződött, hanem sok helyen harmadolódott, de azért olyan települések is vannak, ahol a mondjuk a 60-70 évvel ezelőtti lakosság számnak akár a 70-80%-a is eltűnt.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott adásunkat szerdán 14 óra 5 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk. Esti mese.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek, hallgassátok meg Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 15. részét. Felolvassa a Fűr Anikó.
8. fejezet, amelyben egyszerre csak ősz lesz. Egy napfényes, már kifejezetten kora tavaszinak mondható délelőttön Áfonyka ugrándozott és dudorászott a fák között. Ha tudott volna fütyülni, bizonyára fütyörészett volna, amikor egyszerre csak a fejére esett valami. Egy szúrós és kemény valami. Au! Jajdult fel Áfonyka. Hát ez meg... Csodálkozott el, amikor megnézte, mi az. Szúrós burokban egy fényes, kövér vadgesztenye. Ez furcsa, gondolta magában. Körülnézett, és most csodálkozott el csak igazán. A kifejezetten kora tavaszi délelőttből valahogy őszi délután lett. Szép és verőfényes, de határozottan őszi délután. De még ilyet, álmélkodott Áfonyka. Észrevette, hogy valaki eltűnik a fák között, és vele együtt eltűnik az ősz is. Áfonyka persze borzasztóan kíváncsi lett, és rögtön ennek a valakinek a nyomába szegődött. Az bármerre ment, vele ment az ősz is. A valaki egy idő után megállt, leült egy kőre, hátát egy fának támasztotta. A zsebéből eszegetett valamit, rágcsált és köpködött. Áfonyka közelebb merészkedett hozzá. Ahogy meglátta a tündérkét, az ősz, mintha kissé visszahőkölt volna, de ott maradt körülöttük. A valaki felpillantott. Csókolom, köszönt Áfonykának. Zonták Dezső. Áfonyka most jobban megnézte magának, és ami azt illeti, eléggé tetszett neki. Zonták Dezsőnek szép kék szeme volt, éppen olyan, mint derűs napokon az őszi égbolt, és ezüstös szakálla. Pontosabban Áfonyka azt mondta, hogy Zonták Dezsőnek holdfényből volt a szakálla, de hát senkinek sincs holdfényből a szakálla, nem igaz? Egy őszi rózsa volt a gombjukába tűzve. Tündérkének tetszik lenni? Kérdezte Zonták Dezső kedvesen, és kiköpött egy félig megrágott kérdőjelet. Áfonyka bólintott. Áfonyka vagyok, mutatkozott be. Az finom, mondta Zonták Dezső. Áfonyka kicsit hátraugrott, mert azt hitte, már megint meg akarják enni, de Zonták Dezső csak tovább rágcsált, és kiköpött valami olyasmit, hogy flutty. Áfonyka megnyugodott, és most már megmerte kérdezni. Bocsánat, kedves Dezső, de hogy itt az ősz? Hogy amerre jársz, ott mindig ősz van. Zonták Dezső erre nagyot sóhajtott, és egy gondolat jel repült ki a száján. Hát, én nem is tudom. Tudom is én, az az igazság, felelte szomorúan. Akármerre megyek, folyton mindig ott van. Feszt és dafke jön utánam. Ó, mondta Áfonyka, biztos nagyon szeret téged. Tetszik gondolni? Kérdezte Zonták Dezső, és kicsit felderült. Szép gondolat végül is. Tulajdonképpen nekem is tetszik. Csak hát, ugye, folytatta, és megint elszomorodott. Azért ez így, hogy minden egymerő őszi vasárnap délután, szemetelő eső, az embernek a szíve nem bírja akármeddig len. Mondta, és kiköpte azt, hogy pönlül. Nem bírja? Kérdezte riadtan Áfonyka, és kezdett ő is elszomorodni. Eléggé sajnos. Felelte Zonták Dezső, és kipiszkálta fogai közül egy pontos vesszőt. Trohizál, tette hozzá. Csúcsorodik. Csúcsorodik? Zsiberedik, mondta Zonták Dezső. És nincs erre valami? Kérdezte Áfonyka. Hát magácskának még sosem zsiberedett a szíve, Áfonyka, kérdezte Zonták Dezső, és kiköpött néhány vesszőt. Áfonyka megrázta a fejét. Az úgy van, mondta Zonták Dezső, hogy csak zsiberedik, zsiberedik, aztán kilukad az egész a semmibe. Áfonykának ez már sok volt. Akkor a könnycsepp gördült le az arcán, hogy egészen eláztatta a világ szép szeplőit. Én miattam ne tessék sírni, mondta Zonták Dezső. Nem érdemes. Áfonyka leült Zonták Dezső mellé. Egy ideig csendben üldögéltek. Zonták Dezső rágcsált és köpködött, Áfonyka pedig nézte a hullófa leveleket. Kezdett elálmosodni. Lennie kell valaminek, gondolta. Esetleg az erdőnyelő elnyelhetni az őszt is, jutott eszébe. Hallottam róla valamit, válaszolta Zonták Dezső. Biztos neki is zsiberedik, de az őszt nem lehet megenni. Jelentette ki, és kiköpte azt, hogy nesz, vagy felhörpinteni. Tessék elhinni nekem, már próbáltam. Áfonyka nagyot ásított. Bocsánat, szabadkozott, csak az őszt teszi. Ó, hát odébb állok én, csókolom. Csak tessék szólni nyugodtan, mondta Zonták Dezső. Odébb állni? Hát Persze, tért magához Áfonyka, mint a vándormadarak, elmenni messzi délre. A végét hangosan ki is mondhatta, mert Zonták Dezső felsúhajtott. Ó, a messzi dél, ó, a tenger. Az jó volna? Kérdezte Áfonyka. Hát, ez bizony elég jó, felelt elmerengve Zonták Dezső. Ott még az ősz is úszó dreszbe bújik, és strandra megy. De aztán újra elszomorodott, és egymás után három pontot köpött ki. Az a feleség ezzel a messzi déllel csókolom, ahogy a nevében is benne van neki, hogy messzi van. Nagyon? Kérdezte Áfonyka. Meglehetősen, bólintott bánatosan Zonták Dezső, és néhány es kígyózott el mellette az avarban. Gyalogszerrel meg aztán teljességgel pláne sőt. Áfonyka elgondolkodott. Talán Böhönventi elfújhatná Zonták Dezsőt is, de Zonták Dezső nem látszott ehhez elég könnyűnek, a szíve meg biztosan túl nehéz szegénynek. Egy szép zöld aranyfa levél hullott le Zonták Dezső fejére. Rinaldo! Kiáltott fel Áfonyka. Rettenetes krucifix Rinaldo! Nem kell szitkozódni azért, mondta Zonták Dezső. Áfonyka előszedte a sárkánytól kapott zöld arany pikkelyt és ráfújt. Nem történt semmi. Ejnye, gondolta Áfonyka, és megint ráfújt a pikkelyre. De megint nem történt semmi. Minek tetszik csinálni ezt a fújkálást? Kérdezte érdeklődve Zonták Dezső. Áfonyka harmadszorra is ráfújt a pikkelyre. Gyere már, Rinaldo, a csodába is, irgumburgum! Kiáltotta dühösen, és toppantott a lábával.
Jövök már, jövök a mindenségit neki!
Hallatszott egy mély és öblös hang a levegőből.
Nem kell mindjárt ordítni,
mondta egy másik mély és öblös hang.
Erre szaladt fecskefészek!
Dalolta egy harmadik, szintén mély és öblös hang.
Vonyít az, mint a fába szorult giliszta!
Dohogott egy negyedik, mély és öblös hang, és már ott is volt a rettenetes krucifix Rinaldo. Zonták Dezső kiköpött egy csomó ó betűt, így hogy ó.
Féreg az te, mufloncsiga,
mondta az előbbi hang.
Ez giliszta, ha mondom, jött a válasz.
Áfonyka hangosan köhintett egyet-kettőt.
Mit parancsolsz, kicsi gazdám?
Kérdezte szolgálatkészen a sárkány negyedik feje.
Nézd már a marháját!
Förmett rá a harmadik.
Nem majd ősz van!
Mondta a negyedik feje, hogy másra terelje a szót.
Mi kéne, ha volna?
Kérdezte az első.
De gyorsan mondjad, mert még nem ebédeztem, máma!
Mondta a második feje, és Zonták Dezsőt kezdte szaglászni. Eszedbe ne jusson! Kiáltott rá gyorsan Áfonyka, és odaállt Zonták Dezső elé. De Zonták Dezső nem ijedt meg.
Micsoda gyönyörű egy sárkány, mondta elismerően. Ritka szép példány.
Rinaldo kicsit kiúszta magát. Ez itten Zonták Dezső, mutatta be Áfonyka, és szeretném elküldeni...
Melegebb békhajlatra,
göcögött Rinaldo harmadik feje. Pontosan, felelte Áfonyka.
Hogy úgy van, szólt közbe Zonták Dezső is. Okos ez a sárkány.
A tengerhez, tette hozzá Áfonyka.
Na nehogy már, még mit nem?
Horkantott a Rinaldo első feje.
Jó, hogy nem mindjárt Rio de Janeiro-ba,
kontrázott Rinaldo harmadik feje, de már kevésbé mogorván.
Fogok itt étlen szomja röbdösni,
háborgott a második feje is.
Megígértük,
mondta a negyedik feje.
Ígérte, tudod ki?
Kezdte az első feje, de Áfonyka gyorsan közbevágott. Légy olyan jó, kedves Rinaldo, szépen kérlek! És megsimogatta a sárkány lábát.
De csak most az egyszer,
mondta Rinaldo megenyhülve, és kelletlenül a hátára bökött.
Na, nyomás!
Zonták Dezső felkászálódott rá.
Ez aztán a csodálatos égi masina.
Jegyezte meg, ahogy elhelyezkedett, és kiköpött egy zárójelet.
Aci!
Mondta Rinaldo első feje Áfonykának, és kikapta a kezéből a zöld arany pikkelyt. Aztán a levegőbe emelkedett.
Köszönöm a hozzám való jóságát, Áfonyka! kiáltotta még a sárkány hátáról Zonták Dezső. Csak úgy záporoztak a felkiáltó jelek. Áfonyka felvett egyet és eltette. Sosem lehet tudni. Majd küldjetek lapot! Kiabálta utánuk.
Kedves hallgatóink, kedves gyerekek! Varró Zsuzsa Áfonyka című meséjének 15. részét Fűr Anikó olvasta fel. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket! Jó éjszakát, gyerekek!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a megbocsátásról és a kiengesztelődésről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András.
Így ebben a szép időszakban végig gondolhatjuk azt is, hogy mennyire vagyok teher a környezetemnek, vagy mennyire könnyítek a környezetemben lévők terhein. Mert mi könnyen úgy gondoljuk, hogy mások bizony nagyon terhesek tudnak lenni az életünkben, de arra ritkábban gondol valaki, hogy vajon én milyen teher vagyok a másiknak. Köszönjük, hogy vannak olyan emberek, akik ezt a terhet, amit érakok a vállukra, csak a gyengeségeimmel, a mérgezett kedélyemmel, a panaszkodásaimmal, a szeretetlenségemmel együtt elfogadnak és szeretnek. Ez is Isten külön kegyelme. Ezek a barátok, a családtagok, akik úgy szeretnek minket, ahogy vagyunk. De az nem azt jelenti, hogy nem vagyunk nehéz testvérek számukra. Mit hagyok az emberek szívében, amikor elmegyek? Mi marad utánam? A temetésemen majd hallgatnak az emberek, vagy pedig mind mondják, hogy mekkora szeretet volt, és milyen sok jót tett ez az ember. Mert azt tapasztalom, vagy azt tapasztaltam már gyerekkoromban is a temetéseken, hogy akik tényleg nagyon, nagyon szép és jó életet éltek, és sok jót tettek, azokról mindenki mondta, hogy milyen jó. És ha valaki olyan halt meg, aki ugye nem így cselekedett, hogy nem ilyen volt az élete, ott bölcsen hallgattak a falusiak. Nem szóltak semmit. Mit hagyok az emberek szívében? Mit írok az emberek szívébe? Könnyítek az emberek életén, vagy terhelem őket? Végítéleten, parúziakor minden a napfényre kerül. A nagy leleplezés ideje. Mindenki látni fogja az én szavaimat, gondolataimat, tetteimet, és egymásét is, és van, aki szégyenkezik, van, aki pedig örvendezik. Gondoljunk a halálunkra, gondoljunk a végítéletre, bátran merjünk Jézus eljöveteleire gondolni, és hogyha ebben a bűnbánatban élünk, akkor nagyon nehezen követünk el bűnt, mert tudjuk, hogy minden nap fényre kerül, amit nem gyóntunk meg. Amit meggyóntunk, azt az Isten a háta mögé dobja, és elfelejti. A nagy döntések ideje ez a időszak. Döntni kell arról is, hogy meg akarok bocsájtani az embereknek, akik bántottak engem, vagy nem akarok megbocsájtani. Kiengesztelődés, megbocsájtás feltétlen szükséges. Az Atyának egy feltétele van, hogy nekünk megbocsásson, ha mi is megbocsájtunk mindenkinek. Mindenkinek. Keresztényként nem élhetünk úgy, hogy valakivel is haragban vagyunk, vagy csak akár nincs rendben a kapcsolatunk. És nem elég, hogy csak elviseljük egymást, te ott vagy én itt, hanem szeretettel kell lennünk egymás felé. Ez az ellenség szeretet. És mindent meg kell tenni azért, hogy köztünk szeretet legyen. mert Isten a szeretet. Ha nincs szeretet két ember között, akkor nincs ott az Isten. Akkor a gyűlölet van, a szeretetlenség, a hidegség, a tél, a fagy, és milyen nehéz úgy élni, hogyha akár egy emberrel is nincs rendben a kapcsolatom. Hadd meséljem el azt a nagyon nagy kegyelmet, amit a napokban kaptam, és érdekes módon nem karácsonyra kaptam, hanem előtte, pedig ugye, mint egy gyermek én is várom Istentől az ajándékot karácsonykor, és minden karácsonykor óriási ajándékokkal lep meg engem a Jóisten, óriási kegyelmekkel, és ebben az adventi, a mostani adventi időszakban én az alázatosságot és a szeretetet kértem az Úrtól, hogy növelje bennem. De én könyörögtem a szentekhez, hogy segítsenek nekem, szinte a nyakukra jártam, hogy azt az alázatot, amit ti is megkaptatok, kérlek szépen, kérjétek nekem az Úrtól azt a szeretetet. Aztán a szűzanya nyakára jártam. Szűzanyám, kérlek szépen, könyörgöm, kérd a fiattól, hogy én növekedhessek ezekben az erényekben, mert megtapasztalom a gőgömet is, ami sokszor az eget veri, meg a szeretetlenségemet is, amiben pedig megfagynak az emberek körülöttem. És hát kértem folyamatosan, imádkoztam, és tudom, hogy amit hittel kérünk az Úrtól, azt előbb-utóbb megadja. Nem emlékszem olyan kegyelemre, amit ilyen nagyon határozottan és nagyon kitartóan, álhatatosan kértem, hogy ne adta volna meg nekem az Úr. Én úgy érzem magam sokszor, mint egy elkényeztetett gyermek, akinek mindent megad az apja. Tényleg nem emlékszem olyanra, amit kértem, és nem kaptam volna meg. János evangéliumában olvassuk, hogy mondja Jézus, hogy még semmit sem kértetek a nevemben az atyától. Kérjetek és kaptok, hogy az örömötök teljes legyen. Hát én kérek, és tudom, hogy meg fogom kapni, ezzel a tudattal kértem, és tudtam azt is, hogy milyen öröm lesz majd. Öröm származik ebből, és én karácsonyra időzítettem ezt a kegyelmet, hogy majd megajándékoz engem az Úr. De nem, mert advent harmadik vasárnapja előtt megkaptam. Majd azt is elmondom, hogy miért akkor kaptam, legalábbis én így gondolom, mert a Jóisten néha beleenged nézni a füzetébe. Tehát advent harmadik vasárnapja előtt telefonon fölhívott egy ismerősöm este felé, és rengeteg teendőm volt készülni lelki gyakorlatra, imádságok. Biztos ismerik a kedves hallgatók ezt, hogy úgy karácsony előtt nagyon összesűrűsödnek a dolgok, és minden akkor történik. És tudtam, hogy ha most fölveszem a telefont, akkor az egy hosszú beszélgetés lesz. Fölvettem, beszélgettünk, és néhány perc után, akivel beszélgettem, mondta, hogy hát akkor most tegyük le. És én elcsodálkoztam, hogy ezt ő nem szokta mondani, ő hosszabban szokott beszélgetni, nem zavaró, meg nem nehéz testvérő, de úgy szereti elmondani a dolgokat. És megkérdeztem, hogy de hát miért akarod letenni? Azt mondja, azért, mert úgy érzem, hogy nincs szeretet a szavaidban. És nekem akkor egy nagyot dobbant a szívem, és rájöttem arra, hogy a Jóisten szól most általa hozzám. Hogy én nem ráfigyeltem, hanem a feladataimra, amiket el kellett volna végeznem, és hidegen szóltam. És lehet, hogy benne volt a szavaimban, vagy a hangsúlyban, hogy mikor tesszük már le. Persze az ember ezt próbálja leplezni, meg próbálja színjátékot játszani, de a szeretetlenséget nem lehet eltitkolni, mert a szeretetre olyan antennái vannak a másiknak, olyan érzékeny antenna, amit nem tudunk kijátszani. És én nagyon elszégyeltem ott magam, és a papírforma szerint az lett volna a reakcióm, hogy mentegetőzök. Hogy de nem is, meg nem úgy gondoltam, meg csak sok a dolgom, meg, és jött az alázat, a kegyelem, nem mentegetőztem, hanem azt mondtam, hogy igazad van. És bocsáss meg. Szeretetlenül beszéltem, és azt akartam, hogy tegyük le. És ez nagyon nagy szeretetlenség, mert ilyenkor azt mondom a másiknak, hogy most ne legyél itt a környezetemben. Most tegyük le, hagyjuk, mert nem veled akarok lenni, nem veled akarok beszélni. Más dolgom van. És persze lehet is más dolgom, meg azt ezért is bölcsességgel kell azért kezelni, de sokkal egyenesebb és nyíltabb lett volna, ha azt mondom, hogy ne haragudj, most sok dolgom van, és nem tudok beszélni, majd beszéljünk legközelebb. Ez frappáns lett volna, nem szeretetlen, egyenes, nyílt, nem farizósi, nem színjáték, de nem így tettem, hanem szeretetlenül beszélgettem. Lehet azt mondani, hogy most ne beszéljünk. Pió atya mondja, hogy van, akiknek ráül az ördög a nyelvére. Ilyen is van, hogy a kötelességünkben próbál a sátán így megakadályozni, hogy valaki elveszi az időnket. De mindent lehet helyesen kezelni és szeretettel. És akkor abban a pillanatban, hogy én megalázkodtam, megkaptam a szeretetet is. És olyan szeretettel tudtam elbúcsúzni tőle, ő is megértette. És olyan szeretettel tudtam utána a szolgálatomat végezni, sokkal nagyobb szeretettel prédikáltam, mutattam be a szentmisét, fordultam az Isten felé, az emberek felé, megkaptam a kegyelmet. És az a helyzet az ilyen tapasztalatokkal, az ilyen interakciókkal, az ilyen emberi kapcsolatokon keresztül tapasztalt helyzetekkel, hogy amit az emberekkel csinálunk, általában ugyanazt csináljuk az Isten felé is. Tehát, ha én nem értem rá most, és a feladataim rabja voltam, nem voltam szabad a szeretetre ennél az illetőnél, ugyanígy rabja maradok a feladataimnak, és nem vagyok szabad az Isten szeretetre sem. Általában együtt jár az emberek felé mutatott szeretetem az Isten felé mutatott szeretettel. Nagyon-nagyon megköszönöm a Jóistennek, hogy ezt a kegyelmet megadta, és azt is elmondom, hogy miért gondolom, hogy nem karácsonyra időzítette az Úr, hanem advent harmadik vasárnapja előtt, mert az Úr tudta, hogy jön a Duna Televízió, és Parna Leleszről közvetíti a advent harmadik vasárnapjai szentmisét. És azt is tudta az Úr, mert ismer engem, hogy én ezt meg fogom osztani majd országvilággal a Duna Televízión keresztül. És így is tettem, és tudom, hogy nagyon sok embernek így segítettem abban, hogy ő is megkaphassa azt a kegyelmet, amit én megkaptam ezzel a telefonbeszélgetéssel. Ez által a telefonbeszélgetés által. Az Úr útjai kifürkészhetetlenek. Az ő gondolata és az ember gondolata ég és föld nagyon messze van, de mégis találkozik a keresztben. Találkozik az alázatban, a szenvedésben, a bűnbánatban, és összeölelkezik Isten ember, 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 és a mennyben az angyalok örvendeznek. Egy jó atyának jó fia született meg karácsonykor itt a földön, Betlehemben, egy jászolban, egy istálóban. Boruljunk le a jászol elé, bűnbánó szívvel, nagy-nagy szeretettel. És kérjük, mint Pió atya is kérte, hogy Uram, elfogyott a szeretetem, kevés a szeretetem, te adj nekem szeretetet. Azért születtél, azért testesültél meg. Ez is a megtestesülés nagy titka, misztériuma. Új életet akarsz nekem adni a szeretet által, a te kegyelmed által. Te magad akarsz hozzám jönni. Te magad akarsz megszületni bennem újra és újra, míg nem egyszer majd én is megszülethetek a mennyi örök dicsőségbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban megismételtük Maksó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a megbocsájtásról és a kiengesztelődésről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a műsorvezető Molnár András. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mm.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.